Íme, Isten az én szabadítom, bízom és nem rettegek, mert erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. Örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából. A próféta szavaival köszöntöm nagy szeretettel a gyülekezetet. Nagy öröm, hogy ennyien együtt lehetünk így egy hétköznap estén az Isten házában, itt a templomban. Jó, hogy nem úgy vagyunk, mint az a püspök, akiről egyszer hallottam, hogy elment vendégként prédikálni, ígért hirdetni egy helyre, és hát senki nem jött el tulajdonképpen, nagyon kevesen jelentek meg, szinte üres volt a templom, és az Isten tisztelet után felháborodva ment oda a lelkipásztorhoz, és azt kérdezte tőle, hogy hát maga nem szólt arról a gyülekezetnek, hogy én jövök? És a lelkipásztor válaszolt, hát én nem szóltam, de valahogy mégiscsak megtudták. Jó, hogy lehetett tudni erről az estéről, de azt is tudhatjuk, hogy nem emberi hívás hangzott csupán, hanem az Isten lelkének a hívása szólított meg bennünket, és hatalmas dolog, amikor erre a hívásra válaszolni tudunk, és engedelmeskedni tudunk neki. És ezen a mai estén is hívogatásról fogunk hallani, és készüljünk is erre, hogy meghalljuk ezt a hívószót, hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el imádságra. Urunk Istenünk, hálát adunk neked valóban azért, hogy te hívogatsz bennünket, hívtál ma is, hívsz most is, és köszönjük, hogy ezt úgy teszed, hogy tudjuk, nem vagyunk erre méltóak, hogy arra, hogy te foglalkozz velünk, hogy törődj velünk, hogy figyelj ránk, hogy gondot viselj rólunk. Az ember olyan sokszor szomorít meg téged, és te mégis szeretettel fordulsz felénk, így közelítesz hozzánk. Köszönjük azt, hogy most is szólni szeretnél hozzánk. Bocsáss meg azt, hogy az emberi szó az olyan kevés, hogy sokszor annyira nem elég arra, hogy rólad szóljon, hogy téged bemutasson, hogy ki is vagy te, hogy megmutassa a te hatalmadat, megmutassa a te végtelen irgalmadat. Nem elegek a szavaink, és nem elég sokszor a hallásunk, hogy meghalljon téged. Nem elég tiszta a szívünk, hogy befogadjon. De most itt vagyunk, Urunk, megvalljuk, hogy nélküled semmit sem tudunk cselekedni. Még arra is képtelenek vagyunk, hogy megértsünk téged, megértsük a te szavadat, a te üzenetedet, és ezért könyörgünk most legelőször, hogy végezd el bennünk, tegyél alkalmassá bennünket arra, hogy mégis megérkezzen hozzánk a te felemelő üzenetet. Kérünk azért, hogy jelenj meg közöttünk, állj fel és kiálts, meglássunk annak, megláthassunk annak, aki vagy, meghallhassuk a te szavadat. Kérünk, hogy szólítsd meg így a szívünket, szólítsd meg így a lelkünket, és ezt megteheted, Urunk, mert neked minden lehetséges. Azért kérünk, hogy most is tegyél csodát, és végezd a te áldott munkádat mi bennünk. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét János evangélium a 7. fejezetéből. Így szólít meg bennünket az ige szava. Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott: ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Amen. Bizonyára úgy vannak a háziasszonyok, hogyha kapnak, vagy találnak egy jó receptet, amit kipróbálnak, és aztán beválik, mindenki megkóstolja, és mindenkinek ízlik, akkor utána többször elkészítik ezt még, és megtartják ezt a receptet, nem akarnak változtatni rajta, hiszen nem is szükséges. Szeretjük a jól bevált recepteket. És ugyanígy a férfiak is, hogy őket is megszólítsuk. Ha találunk egy jó autószerelőt végre, akkor az nagy öröm és nagy megnyugvás, hogy vihetjük hozzá az autót, és bízhatunk benne, hogy ő tényleg úgy javítja meg, hogy aztán nem lesz gond vele. És újra visszatérünk hozzá, és megbízunk benne, és örülünk, hogy megtaláltuk, rátaláltuk, még akkor is talán, hogyha igaz az a felirat, amit ott nálunk az egyik műhelyben olvastam, amikor azt írták ki, hogy mi itt olcsón, gyorsan és jól dolgozunk, ön ezek közül kettőt választhat. Szerintem nyert ügyünk van, ha kettőt már választhatunk, akkor már meg lehetünk elégedve, és aztán oda fogunk visszamenni, és ragaszkodni fogunk ehhez a szerelőhöz. És még inkább így van az orvosokkal, amikor nem műszaki cikkekről van szó, hanem az egészségünkről van szó, és amikor találunk valakit, aki nem csak szakmailag van a helyén, hanem emberileg is, akihez oda megyünk, és tényleg rá tudjuk bízni magunkat, akkor hozzá fogunk visszatérni, és ragaszkodni fogunk hozzá, és másoknak is fogjuk ajánlani, menj el hozzá, rajtam is segíted, biztos, hogy neked is segíteni fog. Megbízunk benne, és ragaszkodunk hozzá. És azt gondolom, hogy ezek logikus lépések, mert hogyha valamiről megbizonyosodunk arról, hogy az jó, valakivel kapcsolatban megbizonyosodunk arról, hogy ő benne lehet bízni, akkor ragaszkodni fogunk hozzá. Azért mondom ezt, mert Jézussal kapcsolatban is valahogy így van. Ha mi tudjuk azt, hogy kicsoda ő, ha én tudom azt, hogy kicsoda ő, megismertem már őt, és tudom, hogy bízhatok benne, akkor ezt meg is teszem, akkor követni fogom őt, akkor rábízom az életemet, akkor oda megyek hozzá, újra és újra, és nem máshoz akarok menni, és nem akarom őt lecserélni. Akkor rábízom magam, odafigyelek arra, amit mond, és kíváncsi leszek arra, érdekel, hogy mi az, amit nekem mondani akar, oda szánom magam, és az ő dicsőségére szeretnék élni. De valahogyan azt látom, minthogyha az életünkben, a hívő ember életében is sokszor ez a kettő, mintha elválna egymástól. Hogy igen, én tudom, hogy kicsoda ő, ismerem őt, talán még beszélni is tudok erről a hitemről, a vele való kapcsolatomról. Itt a templomban különösen, bár itt is azért elég nehéz erről szólni, de az életben, odakint, ha kilépek a templomból, akkor az ott egészen más. Az nem Jézus világa. Mit tudhatna ő arról? Ott egészen más törvények uralkodnak, ott másképpen kell csinálni mindent. Az élet az más, mint amiről ő beszél. Pedig az Isten azt mondja, hogy igazából egy történet van, egy élet van. És azt mondja Isten, hogy kövesd Jézust, és benne mindent megtalálsz. Megtalálod az életet. A nagybetűs életet, az örökkévalót, és megtalálod az életet a hétköznapokban is, a hétköznapokra nézve, a mindennapokra nézve is. És ezért szeretem nagyon János evangéliumában Jézus szavait, ahol az ő hívása hangzik. Újra és újra, amikor rátalálok erre az ígére, elém kerül, akkor mindig, mintha egy kicsit mélyebben érteném meg azt a titkot, amit feltár előttünk, mintha egy kicsit még közelebb vonna magához. Ilyenkor nagyon fontos számomra ez az ige, és azt mondom, mindannyiunk számára nagyon fontos, hiszen maga az evangélium sűrűsödik össze ezekben a szavakban, maga az örömhír csendül ki Jézus hívásában. Így figyeljünk most ezekre a szavakra ezen a mai estén. Úgy kezdődött a felolvasott igénk, hogy az ünnep utolsó napján felállt Jézus és kiáltott. A lombsátor ünnep volt ez, a Szukkót ünnepe, amelyet évről évre megtartottak, a nagy ünnepek egyike, amelyre sok zarándok érkezett a városba, hogy dicsőítsék Istent és hálát adjanak neki mindazért, amit elvégzett az ő életükben, ahogyan ő vezette őket és gondoskodott róluk. Egy hét napon át tartó, egész héten át tartó igazi nagy örömünnep, hálaadás, amiben valóban oda vitték a köszönetüket mindazért, amit az Úr tett velük. Mózes könyvében olvassuk ennek az elrendelését, hogy tegyék ezt évről évre, mégpedig azért, hogy emlékezzenek meg a pusztai vándorlásról, és arról, hogy ott a pusztában Isten hogyan vezette őket, hogyan gondoskodott róluk, hogyan járt előttük. Az volt az előírás, és ezt egyébként a mai hithű zsidók meg is tartják, hogy sátrakat építettek, abban éltek, laktak ezekben a napokban, és úgy építették meg ezeket a sátrakat, hogy a tetején lehetett látni az eget, a csillagos eget. És ezzel azt vallották meg, hogy így volt a pusztában is, hogy nem volt más fölöttünk, csak az Isten ege. És sok minden hiányzott, nem volt meg mindenünk, de ő mégis mindenről gondoskodott a számunkra, amire szükségünk csak volt. Ágakból fonatokat készítettek, négyféle növényből is, mindegyiknek megvolt a maga szimbolikája, hogy mit jelképezett ebből az Isten gondoskodásából, és ez az összefonódás pedig arra mutatott rá, hogy igen, ilyen közösségben, ilyen szoros közösségben élhettek ott akkor is az ő Istenükkel. És mivel ez egy őszi ünnep volt, az aratásért, a betakarításért is hálát adtak, vitték a terményt, és bemutatták áldozatként, és megköszönték az Isten gondoskodását ezen a téren. És zarándokok érkeztek, zarándokok sokasága a városba, és egy nagyon vidám ünnep volt, sokat énekeltek, táncoltak, együtt étkeztek, ünnepelték a találkozást egymással, de még inkább ünnepelték az Isten lényét, az ő dicsőségét, és az, hogy bár ő hatalmas, mindenható Isten, de mégis lehajol az övéihez, és mégis kész arra, hogy gondoskodjon ő róluk. Ezen az ünnepen voltak állandó ritusok, amiket minden nap megismételtek. Minden nap áldozatot mutattak be a bűnökért. Bűnért, vétekért való áldozatot és hála áldozatot is. És ilyen volt a vízmerítés ünnepe is, amikor a papok vezetésével az ünneplő sokaság a templomtól lesétált a Siloám tavához, és ott gyönyörű arany edényekkel vizet merítettek, és aztán azt visszavitték, és a papok az oltára öntötték, és azt mondták el ezzel, arra emlékeztek, hogy Isten ott a pusztában, a sziklából vizet fakasztotta számukra, akkor, amikor nem volt víz, amikor szomjasak voltak, és nem volt mit inni. Hálát adtak a vízért. És azt hiszem, hogy igazán akkor tudja az ember ezt megtenni, igazán hálát adni a vízért, amikor nincsen, vagy nagyon kevés van ebből, amikor úgy érzi, hogy nem jut hozzá. Amikor egy-két évvel ezelőtt Izraelben járhattam, akkor értettem-e igazán, hogy miről is szól ez, hogy mit is jelent mindez. Nem csak Jeruzsálemben, meg a nagyobb városokban voltunk, a templomokat, meg kegyhelyeket néztük meg, hanem kimentünk, kivittek bennünket a pusztába. Oda, amiről a Szentírásban olvasunk, ahol a nép is vándorolt az ószövetségi leírás szerint, meg az új szövetségben is, amivel találkozunk, Keresztelő János kapcsán, meg maga Jézus kapcsán, hogy a szolgálatát ott kezdte meg, 40 napig ott volt a pusztában, és böjtölt. És ott értettem meg igazán, hogy mit jelent, amikor nincsen. Nincs ott semmi, csak egy kősivatag. Növényeket sem lehet látni, állatokat sem nagyon. Bár az idegenvezetőnk elmondta, hogy milyen gazdag élővilága van még ennek a területnek, és hogy az Isten a maga teremtő gazdagságában mennyi mindent tud elhelyezni, még a sivatagban is, a pusztaságban is. De az ember nem bírná sokáig, éppen azért, mert nincsen víz. És ezért volt akkora ajándék, amit a nép megélhetett, hogy az Isten megajándékozta, hogy a semmiből ott tudott nekik vizet adni. Hatalmas kincs volt az ókori keleten, egyébként a legnagyobb kincs a víz. És csak zárójelben mondom, hogy szakemberek azt mondják, néhány év, egy évtized múlva a háborúk nem az aranyért, meg az olajért fognak folyni, hanem a vízért, a vízlelőhelyért. És mi itt a Kárpát-medencében hálát adhatunk, hogy milyen gazdagságunk van ezen a téren is. Zajlott tehát az ünnep. Folytak a szertartások, a vízmerítés ünnepe, a sófárok, szóltak az akkori hangszerek, énekeltek, dicsérték az Istent. Igazi örömünnep és hálaadás volt. A pap ráöntötte a vizet az oltára, és ekkor történt az, amiről olvasunk, hogy felállt Jézus, és kiáltott, ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Nem tudom, hogy el tudjuk-e képzelni ezt a jelenetet. Ahogyan ott folyik a szertartás, és Jézus ezt teszi. Vannak többen, akiket ismerhetek innen a gyülekezetből, és arra gondoltam, hogy Isten tisztelet előtt valakit megkérek, hogy amikor ez a ponthoz érkezünk, akkor egyszer csak álljon fel, és mondja el hangosan, kiáltsa bele ide a templomba ezt az igét. Nem tettem, mert nem akartam kellemetlen helyzetbe hozni senkit. Az se, aki mondja meg, azokat se, akik hallják, mert talán mindannyian csodálkoztunk volna. Hát ilyet nem szoktunk, mi ehhez nem szoktunk hozzá. Szoktunk csendben, illedelmesen ülni, de hát milyen illetlenség, udvariatlanság ez beleszólni az Isten tisztelet menetébe, a szertartásba. Vannak felekezetek, gyülekezetek, ahol ezt meg lehet tenni, az elismerést kifejezni, vagy éppen valami más vélemény, de mi nem ehhez szoktunk hozzá. Gondoljunk csak bele, hogy mi vagyunk az az ünneplő sokaság. És együtt örülünk, örvendezünk, hálát adunk, halljuk az igét, azt is, amit köszöntésként most hallottunk Ézsaiás próféta könyvéből, hogy örüljetek, mert örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából. És akkor egyszer csak jön valaki, és bele kiáltja az ünneplő sokaság közé, aki szomjazik, az jöjjön hozzám, és igyék. Ráadásul mindez az ünnep utolsó nagy napján történt, amikor még volt egy szertartás, amit csak ezen a napon tettek meg, hogy 7-szer körbejárták a templomot. Arra emlékezve, hogy annak idején 7-szer körbejárták Jerikót, és leomlottak a falak. És az azt jelentette, hogy megérkeztek az ígéret földjére, hogy Isten ígérete valóságá vált, hogy véget ért a pusztai vándorlás, véget ért a szenvedés időszaka, mert az Isten megszabadította őket. Ő szabadító Isten, és az ő ígéretét megtartja, és megérkezhetnek. Elfoglalhatják azt a földet, mint ahogy a gyerekek most velünk együtt hallanak erről, a honfoglalókról és a honfoglalásról, hogy meg lehet érkezni oda, és az igazi otthonunk az Istennél van. Szabadító Istenünk van, ünnepelték ezt. És ezen az utolsó napon áldozatokat mutattak be, mégpedig minden népért. Körülbelül 70 népet számoltak össze akkor, és bemutatták minden egyes népért a bűnáldozatot, és ezzel pedig azt fejezték ki, hogy a világ minden bűnéért lehet eleget tenni, és Isten minden népnek a szabadítója. Mi vagyunk a választott nép, de már ott akkor kifejezték azt, hogy nem csak mi tartozhatunk hozzá, hanem mindenki ezen a világon. És ekkor felállt Jézus, azt mondta, hogy ha valaki szomjazik, akkor jöjjön hozzám. Kicsoda ez? Ki ez az ember? Hogy van bátorsága ezt megtenni? Hogy tudja ezt? Hogy meri megtenni, hogy bele kiállt a szertartásba, vagy megtöri a régi hagyományt, az évszázados szokásainkat? Egyszer már Jézus csinált valami hasonlót, amiről János evangéliuma is ír, hogy bement a templomba, és kiűzte a kufárokat, a kereskedőket onnan, de azt hiszem, hogy az sem volt akkora botrány, mint ami itt és most történt. Mert ott akkor az emberek valahol a lelkük mélyén mindannyian érezték, hogy igaza van. Nem tudom, ki ez az ember, nem tudom, honnan veszi a bátorságot, honnan van ez a hatalma, de tényleg nem így kellene csinálni. A templom az tényleg nem ennek a helyen, hanem az imádság háza kellene, hogy legyen. De itt és most csak néztek egymásra is tanástalan, és azt kérdezték, hogy ki ez, és hogy meri ezt mondani, és miért mondja egyáltalán? Hát most aztán igazán jó dolgot csinálunk, nem? Itt vagyunk a szent helyen, végezzük a szent cselekményt, a szertartásokat, hát akkor ezzel most meg mi a baj mégis? És amikor Jézus elmondja ezeket a szavakat, akkor ebben azt mondja el, hogy nem ezzel van a baj. Persze, hogy a legjobb helyen vagytok, és azt teszitek, amit kell. De valahogy talán mindebből valami hiányzik. És talán mindeközben elveszhet a lényeg. És azt akarja elmondani ezzel, hogy lássátok meg, hogy az a víz, amire vágytok, amit a ti mennyei atyátok adott nektek a pusztában, az itt van nálam. És tőlem kaphatjátok meg. Miért? Azért, mert én és az atya egy vagyunk. És azt is mondja ezekkel a szavakkal, hogy látjátok, itt vagytok ennek a hétnek a végén. Végeztétek a szertartásokat úgy, ahogy azt kell, megtettétek, ami ilyenkor szokás, ott volt a ritus, vittétek a vizet, kiöntöttétek az oltárra, de mindeközben ugyanolyan szomjasak maradtatok, ugyanolyan nyomorultak, és ugyanúgy nem tudtok mit kezdeni a bűneitekkel. Az élő Isten élő vizet ígér, és én vagyok ez az élő Isten. Ki ez a Jézus? Ezt kérdezték akkor az emberek, és azért értetlenkedtek bizonyára, mert ők még nem tudták akkor, hogy ő az. Ő a szabadító. Ő az, akiről Ézsaiás próféta könyvéből hallhattak. Az, aki által és akiben mindez valósággá válik. Ő a szabadító. Ő az, aki lerombolta Jerikó falait is. Ő a megváltó, aki a világ minden bűnéért magára vette a büntetést. És ő az eljövendő is. Amikor ráöntötték az oltára a vizet, akkor az volt bennük, hogy igen, mi várjuk azt, aki eljön, akiben valósággá válik az Isten ígérete, aki ki tudja árasztani az ő áldását mireánk, mint a vizet, hogy benne beteljesednek a proféciák, nem csak Ézsaiásé, hanem a többieké. És mi már a Jelenések könyvében is olvashatjuk azt, hogy az élet forrása fog fakadni mennyei Jeruzsálemben, és abból áldás származik, és mindaz, amit az Isten ígér, az valósággá lehet a mi számunkra is. És akkor feláll Jézus, és azt hiszem, hogy érezzük ennek a feszültségét, amikor azt mondja, hogy mindez én vagyok, hogy mindezt bennem találhatjátok meg. Igen, ő a szabadító, ő a megváltó, és ő az eljövendő. Jöjjetek hozzám, akik szomjasztok, és élő víz folyamai fognak ömleni a belsőtökből. Az elején azt mondtam, hogy Jézust ismerhetjük. Sokan vannak itt közülünk, akik ezt elmondhatják. Én ismerem őt. És amit eddig talán elmondtam, abban nincs is nagy újdonság, mert tudjuk azt, hogy igen, ő az. Ő a szabadító, ő a megváltó, ő az eljövendő. De a nagy kérdés mindig a mindennapjainkban is, hogy mit kezdünk ezzel a tudással, hogy mire megyünk vele. Mert megtanultuk, akár már gyermekként is, a konfirmáción elmondtuk, tudjuk a hitvallásokat kívülről, de vajon hogyan hat ez az életünkre? Mi közünk van hozzá? Mert, és Jézus sokszor beszél erről, igazán csak két út van. És amikor magához hívja a szomjazókat, akkor is erről beszél. Hogy jöjjetek hozzám. Vagy odajöttök hozzám, vagy elfordultok tőlem. Ez a két lehetőség van, és nincsen igazán harmadik. Sokat gondolkozom ezen mostanában. Azon, hogy mi is az, ami bennünket, hívőket megkülönböztet azoktól, akik nem hisznek. Mi az, ami megkülönböztet bennünket, akik itt vagyunk az ő templomában, az Isten házában, rendszeresen, hétről hétre. Mi különböztet meg azoktól, akikben nincsen hit. Mi különböztet meg azon ki, hogy itt vagyunk az ő házában rendszeresen. Mi az, amiben én különbözöm, aki azt mondom, hogy hiszek Jézusban, és ismerem őt? Mi az, ami engem megkülönböztet attól, aki nem ismeri, és nem hisz ő benne? És amikor erre a kérdésre keressük a választ, akkor nem a körülményekre kell gondolni, és nem azokra a hatásokra, amik bennünket érnek. Mert bennünket is ugyanazok a hatások érnek, mint bárkit. Mert Jézus nem akar kivenni bennünket ebből a világból. Ugyanazok között, a körülmények között élünk, és ugyanazok a hatások érnek. A kérdés az, hogy mit kezdünk ezekkel, hogyan reagálunk, ebben van-e különbség igazán. különbözünk-e ebben azoktól, akik nem tartoznak ő hozzá? Vajon van-e különbség? Amikor azt veszük észre magunkon, hogy nem tudjuk kezelni a konfliktusainkat, amik vannak. Mert vannak, és nem ez a kérdés, hanem az, hogy ha vannak, akkor mit kezdünk velük, és hogyan lesz annak megoldása. Van-e különbség, amikor azt veszük észre, hogy nem tudunk uralkodni az indulatainkon. Amikor azt veszük észre, hogy nem tudunk megbocsátani valakinek. Amikor azt veszük észre, hogy irigykedünk, hogy szeretetlenek vagyunk. Jézus azért állt föl, és azért kiáltott, és azért kiált most is, hogy valódi legyen a különbség. Azért jött el, hogy bennünket kiemeljen ebből az állapotunkból, abból az állapotból, amiben nem szeretnénk lenni, amiben mi magunk is tudjuk, hogy nem itt kellene tartanunk, hogy ne tegyük azt, amiről magunk is tudjuk, hogy nem kellene tenni, de valami hatalmas erő hív és vonz bennünket, és nem tudunk annak ellenállni. Ő azért jött, hogy igazi változást hozzon mindebben. Aki szomjazik, az jöjjön hozzám, és igyék. Mit jelent ez? Három ige alak is van ebben a rövid mondatban. És mindegyik nagyon, nagyon fontos. Az első, az talán a legfontosabb, amikor azt mondja Jézus, hogy aki szomjazik. Ez a legfontosabb talán, ezt mondtam az előbb, mégpedig abban az értelemben, hogy azt hiszem ezen fordul meg minden. Ez a kulcsa a dolgoknak, hogy el tudunk-e jutni idáig. Hogy ki tudjuk-e mondani azt, hogy szomjas vagyok. Mert hogyha ezt nem tudjuk kimondani, akkor a folytatás sem érkezhet el igazán hozzánk. Nagyon nehéz ide eljutni. Nagyon nehéz megfogalmazni ezt az igazságot. Ezt felismerni, és aztán ki is mondani. A nagyobbik lányunk nagyon kevés folyadékot iszik. Így volt ez már kiskora óta, de most is elmegy az iskolába, és délután képes úgy hazajönni, hazahozza a kulacsát, és alig egy-két korty hiányzik belőle. És mindig bíztatjuk, hogy ez így máshogy kellene, és reggelenként nem azt kell neki mondani, hogy kislányom, figyelj oda, meg legyél ügyes, meg ne rosszalkodjál, nem azt kell neki mondani, hogy igyál. És amikor ezt mondjuk, akkor milyen válasz érkezik? Azt mondja, hogy de hát nem vagyok szomjas. Nem érzi. Eszébe sem jut. Ő nem érzi, ő nem tudja, csak a szervezete érzi, hogy szüksége lenne rá. Ő nem érzi, és ez nagy baj. És lelki értelemben is így van, hogy nagy baj, hogyha nem érzi az ember, hogy nekem szükségem van az élő vízre. Arra szomjazik az életem. Van egy énekünk, ami így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. És megint azt fogalmazza meg ez az ének, hogy igen, szűkölködöm, segítségre van szükségem, és nagyon nehéz ezt kimondani sokszor. Nagyon nehéz eljutni oda, hogy ezt az ember megfogalmazza magának. Pedig őszintének kellene lennünk. És ki lehet mondani azt, hogy szűkölködöm, és segítségre van szükségem. Persze a legtöbbször ezen a ponton az ember az anyagi segítségre gondol, arra, hogy az lenne a jó, ami segítene engem igazán, anyagi természetű dolgokra szűkítjük le ezt a kérdést, és akinek sok van, még az is azt tudja mondani, hogy még több kellene, hiányzik sok minden. Pedig az, hogy szomjas vagyok, az nem anyagi kérdés. Az az érdekes, hogy akinek mindene megvan, az is el tud jutni addig, hogy ezt elmondja. Mindenem megvan, de belül mégis üres a lelkem. Mindent megvehetek, mindent megtehetek, de belül mégis az ürességet érzem. A szegénységben pedig azért nehéz eljutni eddig a felismeréseig, mert ott pedig az van az emberben, hogy de hát nekem miért nincs? Miért nincs annyi, mint másnak? Miért nem lehet? A kérdések és a harag és a vádak is megfogalmazódhatnak, és az összehasonlítgatás, és nem látjuk meg mindazt a jót, amit az Isten ad nekünk, és amivel megajándékoz bennünket. Az elégedetlenség szólal meg, és azt gondoljuk, hogy ha majd lesz, akkor majd rendeződnek a dolgok, akkor majd rendbe jönnek a dolgaink. Azt gondoljuk, hogy ha majd lesz, ha majd több lesz, akkor majd egyenesbe jövünk, akkor majd rendbe jövünk, akkor majd kivékülök a feleségemmel, akkor majd normálisan tudjuk nevelni a gyerekeinket, akkor majd tudjuk szeretni igazán egymást. Olyan jó lenne őszintének lenni, megvallani, hogy szomjas vagyok, hogy arra van szükségem, ami a leginkább hiányzik, Istenre van szükségem, arra, akinek itt kellene lenni az életemben, és sokszor úgy érzem, hogy nincsen itt az életemben. És hogyha eljutunk eddig a felismerésig, akkor jöhet a második lépés, amiről Jézus beszél, hogy aki szomjazik, az jöjjön hozzám. Mert őhozzá mehetünk, ahhoz, aki maga közel jött hozzánk, egészen közel. Ő közel jött, de mégis azt várja, hogy azt az egy lépést, azt mi tegyük meg ő felé. Ő nem töri ránk az ajtót, ott áll és kopogtat és zörget, ott van csendben, vagy néha kiált, mint ahogy itt olvastuk, mint hogyha odalépne hozzánk, megfogná a vállunkat, megrázni, és azt mondja, hogy ébredj fel, ember, és nyíljon fel a szemed, és ne csapd be magad azzal, hogy minden rendben van veled és körülötted. És amikor ezt mondja, akkor nekünk valamit mondani kell, valamit tennünk kell, válaszolni kell. És a válasz az nem csak annyi, hogy köszönöm, Uram, hogy ezt elmondtad, majd gondolkozom rajta. Nem, a válasz az, hogy megteszem azt a lépést ő felé. És így érkezünk el a harmadik kifejezéshez. Jöjjön hozzám és igyék. Ez a legnehezebb, mert úgy is lehet ott lenni a forrás mellett, hogy az ember nem iszik abból. Szomjan lehet halni a forrás közvetlen közelében. Hiába kínálja Jézus Krisztus mindazt, ami az övé, ha nem vesszük el, ha nem fogadjuk el, akkor semmi hasznunk abból. Hogyha folytatjuk a szertartásokat, most egészen hétköznapi értelemben is mondhatom, reggel fölkelünk, este lefekszünk, és közötte ugyanaz a verkli, ugyanaz a mókuskerék, megteszünk mindent, amit csak tudunk, de közben mégsem leszünk boldogabbak, és nem leszünk szabadok. És ezért mondja Jézus, hogy jöjjetek, és igyatok a kegyelem vizéből. Igyatok ebből a vízből, és akkor átélhetitek az igazi bocsánatot, az igazi felszabadulást, amitől megkönnyebbülhetek és felszabadulhattak, ami betölti az életeteket. Így áll ebből a vízből, és az feltölt téged, ha fáradt is vagy, ha baj ér, hogyha a fizikailag vagy szükségben, akkor is gyere, és be fog téged tölteni az Isten szeretete. És hogyha oda mentünk Jézushoz, és iszunk ebből a vízből, ebből a forrásból, akkor átélhetjük, rácsodálkozhatunk arra, hogy mi az, amire ő hív bennünket igazán. Mi az, ahogyan az Isten megálmodott bennünket. Mert azt mondja ő, hogy aki hisz én bennem, annak a belsejéből élő víz folyamai fognak eredni. Amikor Izraelben voltunk, a Jordán folyó forrásához is eljutottunk, annak a közelébe, ahol felfakad ez a forrás, nagyon kevés ilyen hely van ott, abban az országban, és gyönyörű az a táj, zöld vidék, az élet áradott mindenhol. Így indul ez a folyó, és folyik egészen a hold tengerig, és ahogyan az útján jár, egyre több szennyeződés kerül bele, egyre több hordalékot visz aztán magával, és mire a holttengerhez elérkezik addigra, addigra meghal az élő víz. A holttengerben nincsen élet. És olyan döbbenetes, hogy sokszor a mi életünk is ilyen, hogy az Isten adná az ő forrását, adja is, és talán még iszunk is belőle, de aztán folyik az életünk, telnek a napok, a hetek, az évek, és egyre több szennyező anyag kerül bele, egyre több teher, egyre több hordalék, amit cipelnünk kellene, és egyszer csak az élő víz keserűvé válik. És már nem az életet hordozza, hanem a halált. Már nem az életet hirdeti, hanem annak az ellenkezőjét. Hányszor vagyunk így egymás között? Az egymással való kapcsolatainkban, hogy ott nem az élet uralkodik, hanem a halál. Hogy nem tudunk már egy normális szót váltani egymással. Hogy nem az a fontos, nem az a lényeges, hogy mi lesz jó a másiknak, hogy hogyan bontakozik ki az ő élete. Gyilkoljuk egymás szavakkal és tettekkel is. És Jézus azt mondja, hogy aki ebből a vízből iszik, aki hisz én bennem, annak a belsejéből élő víz folyamai fognak eredni, hogy a szívében felfakad egy forrás, a Szent Léleknek a forrása, és aztán ezt tud kiáradni, és ezt tudja vinni, és hordozni, és továbbadni az életet. És így tudjuk mi is, így tudod te is, és én is továbbadni az életet azok között, akik ránk bizattak. Így tudod továbbadni a házastársadnak, a gyermekednek, a szeretteidnek, mindazoknak, akiket rád bízott az Úr. Ezt tudod továbbadni, azt, amiben élet van, amiben ünnep van, amiben öröm van, amiben áldás van. Ezt tudod továbbadni a hozzád legközelebb állóknak. A házasságról sokszor halljuk, és nem is kell hallani, tapasztaljuk, ha körülnézünk, mekkora válságban van. Hogy lehet ez? Csak hadd térjek ki egy gondolat erejéig, mert tényleg nagy kérdés az, és hatalmas ez az üzenet, amit erre a területre is vonatkozik. Mindenki úgy indul, a legtöbben úgy indulnak, hogy a házasság az egyenlő a boldogsággal. Az nem más, mint a mennyország. És aztán eltelik néhány év, egy kis idő, és az együttérés pokollá válik. Mit lehet tenni? Én azt hiszem, egy dolgot lehet tenni, az, hogy oda lépünk a házastársunkhoz, megfogjuk a kezét, és közben nem felejtjük el azt, hogy akinek a kezét fogjuk, ő is szomjazik. És ezért aztán ketten együtt megyünk oda Jézushoz, és kérjük azt, hogy erősítsen meg bennünket. És ő ezt megteszi. És áradhat az élet, áradhat mindaz, ami addig talán hiányzott az életünkből. És innentől kezdve tényleg az a kérdés, hogy akkor hogyan tovább, mert lehet ugyanúgy folytatni, mint eddig. Lehet ugyanazt csinálni, mint ahogy eddig. Lehet folytatni a szertartásokat, a ritusokat, ugyanúgy, ahogy eddig. Elmondhatjuk ezerszer az imádságokat, a mi atyánkot, eljöhetünk ezerszer a templomba, és tudhatjuk a hitvallásokat kívülről, de mindez addig nem ér semmit, amíg meg nem látjuk Jézust, ahogy feláll, meg nem halljuk, ahogy kiállt, meg nem látjuk, hogy ő az, aki magához hív bennünket, hogy aztán betöltsön a lelkével, és áradhasson az élet. Miért várnánk? Kérjük el tőle az élő vizet, mert mindannyiunknak szükségünk van rá. Azoknak is, akik még soha nem kóstolták, és azoknak is, akik napról napra próbálják ezt elkérni ő tőle. Kérjük el most is, hogy tisztítson, hogy gyógyítson, hogy az életet adja nekünk is, és rajtunk keresztül másoknak is. Így legyen. Amen. Úr Jézus Krisztus, megvalljuk neked, hogy olyan sok mindennel próbáljuk betölteni a hiányainkat, az ürességet, és rá kell döbbennünk sokszor, hogy mindez a semmibe vész. Köszönjük, hogy te eljöttél erre a földre, hogy új életet adhass, és elküldted a te lelkedet, hogy megtöltsön, hogy friss forrás fakadhasson fel az életünkben. És olyan jó, hogy ez tényleg olyan, mint a víz, amely kitölti a rendelkezésére álló teret, hogy nem hagy üresen semmit, és olyan jó lenne, ha így lenne a mi életünkben is, hogy nem lenne olyan területe, ahol amit ne töltene be ez a víz. Köszönjük neked, Jézusunk, hogy te nem kényszerítesz bennünket választásra. Te nem mondod nekünk azt, hogy én kész vagyok ott lenni veled, kész vagyok, hogy ott legyek a te otthonodban, a családod körében, ott tudok lenni a munkahelyeden, a hivatásodban, hogy ott is segítselek, ott tudok lenni veled a gyülekezetben, a szolgálatodban, amit végzel. Te ezek közül kettőt választhatsz. Köszönjük, hogy te nem mondod ezt, mert tudod, hogy mindegyik egyformán fontos a számunkra, és a te számodra is egyformán fontos, és te mindegyikben szeretnél a te áldó jelenlétedben ott lenni. Kérünk, Urunk, hogy ez az ígéret a miénk legyen, ami igazán nem is csak ígéret már, hanem valóság lehet. Hát, hogy így legyen a miénk egészen, a te élő vized így áradhasson bennünk és felőlünk is. Kérünk, hogy ne engedd, hogy ez a víz megposhadjon, ne engedd, hogy tele rakódjon mindenfélével. Kérünk, hogy hadd tudjuk újra és újra a te jelenlétedben megtisztítani az életünket. Urunk, hálát adunk neked, hogy most is így jöhetünk hozzád a te áldó jelenlétedben, és köszönjük, hogy meghallgatod az imádságunkat, a csendben, magunkban elmondott imádságot. És lehet, hogy a lelkünk mélyén mi magunk is legszívesebben kiáltanánk, de csak csendben hozzuk eléd mindazt, ami ott van bennünk, mindazt, ami hiányzik, mindazt, ami fáj, azt, ami kérésként ott van bennünk. Köszönjük neked, hogy te így is meghallod, meghallgatod az imádságainkat, és válaszolsz. És köszönjük, hogy meghallgatod azt az imádságot is, amit együtt mondunk el, hogy megszólíthatjuk a mi mennyei atyánkat, aki kész arra, hogy még a sziklából is, még a pusztaságban is vizet fakasszon a számunkra. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk az áldást még egyszer, de reménység szerint nem utoljára halljuk Jézus szavait. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Amen.